Francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
Szép jó napot kívánunk ismét a hallgatóságnak, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzin, benne Mihálovics Andrással.
És benne Gede Balázsral is. Jó reggelt kívánok én is a hallgató közönségnek. Mi van a képregény fanatikusokkal?
Hát figyelj, nagyon megszórtak minket, de...
Mondj olyanokat, amelyek még téged is megleptek.
A Kázmér és Huba, az nekem most így nem ugrik be. De azt állítja egy hallgató, hogy annál nincs jobb. Neked?
Hát az egy ilyen tigris és egy kisfiú, ha jól emlékszem, és az pont az általad nem annyira kedvelt műfajban, az a három kockából kibontakozik a poén. Aha, és ilyen és... lapok alján futott, ha jól emlékszem.
Az a bajom csak, hogy ott nagyon sokat kellett várni, én meg már gyereknek is türelmetlen voltam. Úgyhogy az okozott csak problémát. Igen, és akkor Bucó, Pif, Rahan, Monstress és a Saga a kedvenc.
Na, ezeket se ismerem.
Ezt sem tudom, igen. Na jó, hát hogyha még eszünkbe jut, akkor még várunk ilyeneket.
Most ez neked megvan, hogy a Taraó az a kiderült a végére, hogy az a Rahan fia volt?
Ó, ez már így nem.
Hát nincs? Büf neki. Tessék,
igen, ez
kultúráról. Na, menjünk tovább, mert sok dolgunk van még.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonal túlsó végén Katona Csaba, történész, rovatunk állandó szereplője. Hát érdekes évfordulóhoz érkeztünk. 250 éve született Ludwig van Beethoven, akinek egész komoly magyar kultusza volt, tekintve, hogy Martonvásáron elég sok időt töltött, de erről nem én, hanem majd Katona Csaba fog bőven beszélni remélhetőleg. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Igen, aki miten jött hozzánk, úgyhogy aki néz minket a millásregeli.hu-n, a Millás TV-től, az találkozhat Katona Csabával élőben is.
No, hát Beethoven, ugye talán a legmagyarabb világhírű zeneszerző. Nem akarnám a Liszt rajongókat megbántani, de erős kötődése van Magyarországhoz. És hát egy kicsit a kezdetekről mesélj, mert mindenki tudja, hogy nagy zeneszerző volt, Martonvásár, stb., de valahogy az arról kevesebbet tudunk, hogy hogyan indult az ő pályája.
Mi azt szokták mondani, hogy a osztrákoknak a egyik legsikeresebb importja Ludwig van Beethoven, mert a legtöbben osztrákként tartják számon. Na most ehhez képest Bonnban született a kölni választófejedelemségben egy flamand, ma úgy mondanánk migráns család gyermekeként, tehát mondjuk úgy, hogy a származását tekintve nem nevezhető igazi osztráknak. Na de ennek abban a korban nem is volt akkora komoly jelentősége. De a neve kapcsán tisztázzuk mindjárt, hogy szoktam találkozni azzal a tévedéssel, hogy úgy ejtik a nevét, hogy Ludwig von Beethoven, tehát mintha egy nemesi címre utalna ez, de nem erről van szó, nem von, hanem úgy, ahogy te is mondtad nagyon helyesen, Ludwig van Beethoven, és mindez gyönyörű szépen visszautal az ő flamand származására, hiszen az ősei valamikor a 18. században, az 1700-as években, hát Mehelen vagy Vallon nevén Malin városából érkeztek Németországba. Ami bizonyos, hogy egyfelől hagyomány volt a Ludwig név, igaz, hogy még Ludwig formában a családban, mert hiszen a nagypapa is ezt a nevet viselte. Ugyanakkor azonban hozzá kell tenni, hogy a zenének is megvolt a hagyománya, viszont ugyancsak a nagypapa, aki hát természetesen nem annyira híres, mint aztán unokája lett, de ő volt karnagy, volt basszista, tehát a dolog lényege, hogy ezt a zene iránti szeretetet, illetve a zene művelését azt mondhatni, megörökölte, hozta magával von Haus. És ez igaz volt még az apukájára is. Édesapjáról azt kell tudni, hogy tehetségben messze nem érte utol a fiát, hát nyilván nem véletlen, hogy a Ludwigról beszélünk. Ez az édesapa egy nála valamivel fiatalabb özvegyasszonyt vett feleségül, viszont ebből a házasságból szerencsére több gyermek is született, nevezetesen 5 fiú és 2 leány, akik közül sajnos többen nagyon fiatalon gyerekként meghaltak. Azonban az emberiség nagy szerencséjére Ludwig van Beethoven életben maradt. Születési dátuma az egy icipici bizonytalan. Hát az nem kérdéses, hogy 1770-ben született, és az se, hogy december közepén, ezért emlékezünk meg róla most, hiszen adja magát ez az évforduló, hogy egy pillantást vessünk Beethoven életművére és életére. Ami biztos,
egy pillanat, lehet, én valahol azt olvastam, Csaba, hogy az édesapja, hogy is mondjam csak, hát nem vetette meg az italt, és bőven fogyasztotta azt, és hát ő erőnek erejével akart zsenit faragni a fiából, és Mozart példája lebegett a szeme előtt. Erről tudsz valamit?
Hát az édesapa azt egy picit talán méltatlan hasonlattal, azt talán ott úgy tudnám mondani, hogy kicsit olyan volt, mint a Harry Potter regényekben a Quiblik. Akik tehát varázsló családba születnek, de bennük nincs meg ez a tehetség, ez az adottság, ez a rengeteg special skills. Viszont annyi zenei érzék feltétlen volt ebben a nyersen fogalmazva iszákos édesapában, hogy bár ő maga a tehetségből kevesebbet hordozott, de felismerte a fiában rejlő zsenialitást. Aha. És valóban minden eszközzel igyekezett őt abba az irányba terelni, megint csak egy egyszerű kortárs hasonlattal élve, gondoljunk a tenisz vagy focista apukák szerepére ilyen értelemben, hogy valahogy abba az irányba vigye a gyereket, hogy ez a tehetség, ez a zsenialitás, ez kiemelje őt, ami mögött nyilván látni vélte egyfelől a erkölcsi sikereket, másfelől az anyagi sikereket. És ami bizonyosnak mondható, hogy nem vetette meg azt az eszközt sem, ami ebben az időszakban sajnos hétköznapi volt, hogy fizikailag kényszerítse gyermekét további gyakorlásra és más hasonló, hát mondjuk úgy, hogy a tehetsége kibontakozását szolgáló tevékenységekre. Más kérdés, hogy ugye ma már azt is tudjuk, hogy Egyiptomban a nem rabszolgák építették a piramisokat, akiket közben korbácsoltak, mert ha valakit ütnek, az ritkán segíti a munkára való koncentrációt. Tehát azt, hogy Beethoven tehetsége ki tud bontakozni, azt gondolom, hogy nem elsődlegesen az édesapjának köszönhető, mert ezt természetesen nagyon nehéz utólag megítélni. Ami viszont biztos, hogy a tehetségét azért mások is észrevették. Tehát egy nagyon lényeges dolog, hogy a kis Beethoven egy kiváló úriembernek úgymond a kezébe került, aki átvette a zenei nevelését, Christian Gottlob Néfe, ne felejtsük el a nevét, sajnálatos módon egy olyan emberről beszélünk, akivel 21. századi fogalmak miatt rövid életadatot, alig 50 évesen halt meg, viszont az semmi más nem tett volna Christian Gottlob Néfe életébe, mint hogy elkezdi bontogatni a kis Beethoven szárnyait, hogy költői hasonlattal éljek. De azt gondolom, hogy már azért megtette a magáét. És ne felejtsük el, hogy Bonn, a későbbi NSK főváros, ebben az időben, ahogy korábban is említettem, a kölni választófejedelemség része volt, és mecenatúra, a szponzoráció már akkor is létezett, bár ezt nem így hívták, a gyermek tehetségét felismerve a kölni választófejedelem is nyújtott anyagi támogatást az ő neveltetéséhez.
Tehát tulajdonképpen az édesapa brutális eszközökkel, de elérte a célját, mert eltartotta a családot a fia.
Hát illetve
pályára tette a gyereket.
Igen, két jó mozzanat volt, ugye, hogy felismerte a tehetséget, és talán időben adta át a megfelelő nevelőknek.
Ugye Beethoven kapcsán többen felvetették, hogy a személyisége a kifinomult bécsi udvarban nevelkedett emberekhez mérten talán kicsit bárdolatlan volt, indulatos, és hogy a neveltetése az nem volt az igazi. Ez egyébként lehetséges, de azt gondolom, hogy inkább a természetéből fakadt az a fajta indulatosság, az a fajta felfortyanás, ami többször előfordult vele, és ami persze nem feltétlenül tett őt népszerűvé ezekben a társaságokban, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen emberi dolog. Tehát ez nem elsődlegesen azon múlt, hogy milyen neveltetés kapott. Állítólag a zenei fejlődésében szerepet játszott az is, hogy fölmerült a lehetőség, hogy hát egy olyan zsenitől tanuljon, mint Mozart. De ami bizonyosnak nevezhető, hogy Mozarttal végül is vagy találkozott, vagy nem, az viszont biztos, hogy nevelni, tehát zenei képzést nem tudott neki nyújtani. De hát azért játszott a Bonni zenekarokban, és végül is az lett az ő kibontakozó karrierének a döntő állomása, hogy 21-22 éves korában Bécsbe költözött. Bécsbe költözött, és hát Mozart ugye ekkor már sajnos nem él, egy évvel korábban meghalt, és helyette Joseph Haydn, tehát egy másik kiemelkedő zseni az ő célpontja, hogy majd tőle tanuljon. Hát Haydnnek nem igazán van erre ideje, de ez nem azt jelenti, hogy nem kap lehetőséget arra, hogy tanuljon. Salieri-nél tanult például, ugye Mozart nagy riválisánál, aki jelentősen túlélte Mozartot. Ugye voltak olyan filmek, amik azzal vádolták, hogy Salieri tette el lábalól Mozartot. Erre egyébként semmilyen bizonyíték nincsen. De minden esetre a karrierje az elkezd kibontakozni, amiben egy valamig átolja elég komolyan, ez pedig nem más, hogy folyamatosan romlik a füle. Gondoljunk bele, hogy ez elkezd szerződni, ez micsoda csapás. Tehát már a 90-es évek végétől lehet érzékelni a fülével való problémát, és hát a munkaeszköze, ugye? Akárhogy is ragozzuk. De valószínűleg Beethovennek egy olyan belső hallása volt, hogy még ezt sem tudta meggátolni abban, hogy a zsenie kibontakozzon.
És ez lett a védjegye legalábbis korunkban, mert ugye mindig azt mondják, hogy ja, Beethoven az a süket.
Igen, hát egyszerűen ezzel elintézni. Tessék utána csinálni, erre azt tudom mondani, két éjküllel, amit ő letett, és majd rá fogunk térni természetesen a zenei teljesítményére is. Egyébként, amit korábban említettél, hogy ő tartsa el a családját, ez pontosan 1790-es évek elejétől fokozottan igaz lesz, mert hát mondjuk úgy, hogy a kicsi szabadosabb életvitelű édesapa addigra elhunyt, és hát gyakorlatilag Beethoven lett a család fenntartó mindenféle problémája ellenére. Itt meg kell említeni még egy nagyon fontos embert, egy Breining nevű urat, aki hát mondjuk, hogy egy udvari tanácsos volt, és ő ott hát a gyermekei nevelőjeként is működött egyebek mellett. Itt Beethoven szívéről biztosan tudjuk, hogy egy picit jobban dobogni kezdett, mint ahogy azt elvárták. Eleonore von Breining, aki egy évvel volt nála fiatalabb, hát aligha nem Beethoven szerelmeként is említhető. Ami ugye nem szerencsés dolog abban a pozícióban, ahogy ő került oda, de úgy persze, hogy ez nem gátolta meg azt, hogy ő itt ki tudjon jobban bontakozni. És hogy a magyar szára is rátérjünk, ez nagyon fontos dolog, hogy hát a 19. század elejétől ugye Martonvásáron üti föl egyre gyakrabban a sátrát képletesen szólva, ugye a Brunswick grófok Fejér vármegyei birtokám, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ugye Martonvásárhoz kötődik 99%-os bizonysággal a halhatatlan kedves személye, ugye akit annyiszor szoktunk emlegetni, az Unsterblich Hegel Ibte, ugye ékes németséggel szólva. Hát ki volt a halhatatlan kedves? Két Brunswick lány egyikét gyanúsították ezzel sokáig, illetve hát mindkettőjüket. Például Brunswick Terézt, ugye azt a nagyszerű hölgyet, aki rengeteget tett azért, hogy a hazai gyereknevelés is úgymond a modern idők felé induljon el, ugye neki működött Budán az a gyermeknevelője, aminek ma egy emléktábla hirdeti a helyét, de nagy valószínűséggel a halhatatlan kedves nem ő volt, hanem a húga, Josephine. Honnan lehet tudni erről a halhatatlan kedvesről? Hát amikor 1827-ben meghalt Beethoven, és akkor most elmondtuk a halála évét is, akkor a hagyatékából előkerült egy olyan nő, egy levél, ami három önálló részből állt, mert ezt a három levelet így folyamatosan írta, tehát több napon át. És ennek a címzetje egy ismeretlen hölgy, ez egy elképesztően, tehát egy Beethovenre jellemző, szenvedélytől átitatott, forró szerelmes levél, és ennek alapján született meg a halhatatlan kedves figurája, aki szinte bizonyos, hogy nem más volt, mint Josephine, és ennek is van egy nagyon érdekes vonulata, mert hogy Josephine nem élt boldog életet szegény, olyan értelemben nem, hogy amennyiben viszonozta Beethoven szerelmét, és ez szinte biztosnak mondható, hát ehhez képest kétszer egymás után férjhez ment, és egyszer se Beethovenhez. Viszont ennek van egy nagyon érdekes folyamánya. Született neki több gyermeke a férjétől, és ami a legérdekesebb, hogy a egyik gyermek, egy leány gyermek az Anna Minona nevet kapta. Na most egyfelől ennek van egy irodalmi háttere, tehát Johann Wolfgang von Goethe nevezetes ifjú Werther szenvedéseiben a kelta dalnok lányának ez a neve, de ha ezt a Minonát megfordítjuk, akkor az anonim szót kapjuk. És ha azt is összerakjuk, hogy körülbelül 9 hónappal a halhatatlan kedveshez írt levél után született meg a gyermek, aki nagynénie Teréz leírása szerint sötétbőrű, nem túl szép, fekete hajú, ugyanakkor eszes és rendkívül muzikális leány volt, akkor hát lehetséges, hogy Beethovent meggyanúsíthatjuk valamivel. Ezt természetesen nem fogjuk soha pontosan tudni.
Aha. Érdekes vonulat ez, de ő nem sokáig volt egyébként Martonvásáron, ugye?
Hát már csak azért sem, mert amikor az első férje Deimet elvesztette Josephine, akkor picit reménykedett, hogy talán valami több is lehet. Aztán amikor másodszor is férjhez ment, akkor belátta, hogy ő itt nem fog labdába rúgni. Úgyhogy azért Bécs lett és volt alapvetően az ő otthona. A leányáról talán még annyit egyébként Minona von Stackelbergről, hogy 1848-ig Erdélyben élt, aztán Bécsbe ment, és majdnem 90 éves volt, amikor meghalt, 84, ha az emlékezetem nem csal. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy külön érdekesség, ez az életút. Ami azonban magát a fűvésünket Beethovent illeti, hát ő valóban azért alapvetően visszatért Bécsbe, és amennyire tudni lehet, 1826-ban már drasztikusan romlott az egészségi állapota, és fölmerült itt, hogy esetleg ólommérgezés járult hozzá a halálához.
Az mitől? Hát ugye az ólommérgezés az azért volt gyakori, mert hogy olyan
tányérból lettek.
Tányérból, meg olyan kupából ittak, és már ugye Nagy Sándornak az őrületét is erre fogják vissza, de hát akkoriban már nem ez volt a fő.
Hát valamilyen szinten valószínűleg használták, mert különben hogyan került volna a szervezetébe. Amennyire tudom, olyan közel százszorosa volt az embernél mérhető mennyiség, tehát az már tényleg a mérgezés határa, ugye akárhogy is nézzük. Ami viszont biztosnak nevezhető, hogy hát az élete sajnálatosan korán ért véget, ugye 57 éves volt, pontosabban 56, mert még nem töltötte be az 57-et, és március 26-án halt meg, ezt követően találták meg az ő hagyatékában egyébként a halhatatlan kedveshez írt levelet. Viszont ez alatt az idő alatt, ez alatt az 57 év alatt, hát csak nagyon röviden utalni akarunk arra, hogy ő mit tett le az asztalra. Ha csak arra gondolok, hogy ugyanaz az ember képes volt, úgymond az emberiséget, picit boldogabbá tenni, ha fogalmazhatok így, olyan zenével, mint a Fürelíz, amire azt gondolom, hogy mindenki ismeri ezt a dallamot, és tapasztalatom szerint még az is ismeri, aki nem feltétlenül tudja, hogy miről van szó, mert úgyis hallotta valahol. És emellett képes volt letenni olyan szonátákat, mint a Monshine, a Holdfény, vagy a Pathetic, vagy az Appassionata. Itt egyébként jelezném, hogy a Holdfényt az Josephine von Brunswicknak dedikálta. Emellett megcsinálja az egyetlen operáját, a Fidéliót, de még ezen túl is olyan dolgokat tudott letenni az asztalra, mint az Eroica, amit ugye eredetileg Napóleonnak dedikált, és később aztán csalódván Napóleon, hát mondjuk törekvéseiben ezt a dedikációt által széttépte ezt a címlapot sajátkezőleg, vagy a 9. szimfónia, akkor azt gondolom, hogy egy olyan zsenivel találkozunk, aki számos területen tudott egészen kiemelkedőt alkotni a zenén belül. Ugye. Nekem a személyes kedvenceim az zongoraszonátáim, ezt én egy pillanatig nem is fogom tagadni, de hát miért is kéne tagadni. De mindazonáltal tényleg megvolt benne az a fajta zsenialitás, hogy több területen tudott abszolút maradandót alkotni. És ez az ember, akinek, ha jól tudom, Haydn betézte úgy, de erre most nem esküszöm meg, csak úgy emlékszem, hogy a mór, a sötétebb arcszíne miatt, a fekete haja miatt, meg a indulatossága miatt, akkor azt gondolom, hogy ez a mór, ez az ember egy olyan letéteményese az európai kultúrának, hogy nem véletlen, hogy az Európai Unió himnusza is ugye az ő személyéhez kötődik. Az egy más kérdés, hogy arról már beszéltünk, hogy jó esélye ennek a himnusznak van egy kis magyar vonulata is, a dallamát tekintve, és ezt használta föl Ludwig van Beethoven, de én meg azt gondolom, hogy ennek mi itt Magyarországon csak örülni tudunk, és legyünk rá nagyon büszkék, hogy hozzánk is kötődött a hölgyek révén, illetve annak révén is, hogy azért élt itt egy ideig, sőt, utca is viseli a nevét a pesti belvárosba emléktáblával.
Hát, és ha már szóba került Martonvásár, tessék lezarándokolni Martonvásárba, a Beethoven Múzeumba, ahol a mesternek még egy hajtincsét is meg lehet tekinteni.
Bizony, a hajtincset, azt ez egy nagyon érdekes történet, ez a bizonyos hajfürt, mert a halottas házban titokba vágta le egy Anton Zaulter nevű zenész, és hát hála Istennek ez a hajfürt aztán egy jó 50-60 évvel ezelőtt került a Beethoven Emlékmúzeumba. Úgyhogy ha valaki egy ilyen személyes, talán mondhatjuk így gyerekét szeretne látni Ludwig van Beethoventől, bizony Martonvásárra kell zarándokolni, de ez a kell ez erősen idézőjelben értendő, mert hát ez nem egy kényszer, hanem öröm.
Így van. Hát nagyon szépen köszönjük, Csaba, ez is nagyon klassz volt. Egy hallgató azt írta nekünk, az osztrákok nagy tudói ennek, mert Beethovenből osztrákot csináltak, Hitlerből meg, aki osztrák volt, németet. Úgyhogy neki ez jutott eszébe erről.
Hát megérve is csináltak, de tényleg így történt. Tehát egyiküket így tartjuk számon, másikukat úgy tartjuk számon. Tudjuk, hogy a történelmi emlékezet csalóka. Gondoljunk csak ilyen éppen aktuális dolgokra, mint a pozsonyi csata, de most maradjunk annyiban, hogy Beethovenre emlékeztünk.
Így van, és így nagyon van. Köszönjük még egyszer. Szép napot kívánok.
Én is köszönöm, és külön örülök, hogy őt választottátok, mert nagyon nagy személyes kedvencem, úgyhogy köszönöm szépen.
Mi is.
Mi köszönjük.
Szervusz, szia. Katona Csaba történésszel emlékeztünk Ludwig van Beethovenre. 250 éve született a kiváló géniusz, muzsikus. Balagunk tovább rövid hírekkel, azután pedig jövünk vissza, és folytatjuk majd a Millás reggelit, csak itt van egy kis zavar az erőben megint, de úrá lettem rajta.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék meg.